Ma egy önálló gondolatot hoztam az evangéliumokból, Máté evangéliuma 5. részét keressük ki, a hegyi beszédnek az egyik részletét fogom ma felolvasni. Tehát Máté evangéliuma 5. rész 13-as versétől fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Domokos testvért kérem, hogy adjon majd hálát az igéért, és könyörögjön az ige szólóért. Tehát Máté 5.13. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék. És akkor világít mindenkinek a házában. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon egyszerű és ismert igék ezek, hisz Jézusnak a hegyi beszéde sok esetben a világi emberek előtt is ismert, vagy akár idézett gondolatokat tartalmaz. Vannak énekek, amik ez alapján születtek. A szolgálatom után egy éneket fogunk majd bejátszani. Egy új ifjúsági ének, amit a táborban tanultam, de úgy a mai igéhez kapcsolódik. A só és a fényről énekelnek a fiatalok. Kicsit másabb stílusban, mint ahogy megszoktuk, de fogadjátok majd szeretettel. Jézus arról beszél a hegyi beszédben többek között, hogy olyannak kell lenni a tanítványnak, mint az ő mesterének. Az ő mestere, tehát a tanítványok mestere az Úr Jézus, erről mondja az ige, hogy ő a világ világossága, vagy ő az, akihez, ha menekülünk, ha hozzán futunk, akkor Isten megtart bennünket. Aztán látjuk azt is, hogy Jézus egy nagyon hétköznapi példát vesz, és erről nem is olyan régen idén tanítottam, pont ez volt az alapige, hogy ti vagytok a föld sója, ugyanis a sónak többféle funkciója van. Elsősorban konzervál, ugye megőrzi az ételnek a szavatosságát, kihosszabbítja. Gondoljatok a szalonnára, hogyha azt bekenjük sóval, akkor azt sokáig el lehet tárolni. Vagy gondoljatok abba bele, hogy amikor elkészül az étel, a sóval szokták megfűszerezni annak az a hatása, hogy megadja az ízét, vagy kiemeli annak az ételnek a jellegzetes ízét. Hát az se jó, ha túlsózunk valamit, mert akkor nem élvezzük az ételnek a finom ízét, hanem a sót érezzük a szánkon, és azt mondjuk, hogy hú, ez nagyon sós lett, ezt higítani kéne, vagy ez ehetetlen, ezt ki kell dobni, mert annyira el lett sózva az étel. Isten fia azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a föld sója. Egyediek vagyunk. Olyanok vagyunk, mintha mindenki egy különleges ételkészítmény lenne, és Isten szelleme, amikor újjászül bennünket, akkor megsóz bennünket. Ki emeli az értékeinket? Új értékekkel, karizmákkal, lelki ajándékokkal ruház fel, és mindenki pont olyan ízű lesz, pont olyan sót telített lesz, amire neki szüksége van a szolgálathoz. A sót nem azért tesszük bele az ételbe, vagy a levesbe, mert annyira szeretjük a sót, hát önmagában, ha valaki sót nyal, az nagyon sok vizet akar utána inni, meg egy darabig nem akar sós étellel találkozni, mert csípi a nyelvünket, meg olyan erős, hogy nem is tesz jót. Azt hallottam, hogy katonaságnál csinálták azt a fiúk, hogy kávéba sót tettek, és megitták, ez állítólag feldobja az ember vérnyomását, meg rosszul létet okoz, és sok fiatal embert nem vittek el sorkatonának, mikor ez még annak kötelező volt, mert azt mondták, hogy hát ilyen rossz fizikumú, ilyen rossz egészségű embert nem viszünk el, hát azt hiányzik nekünk, hogy ott a seregbe itt sorba kidőjenek az emberek. Állítólag ez a trükk addig működik, amíg valaki nem él házas életet, mert akkor a hormon háztartás megváltozik, és ez a sós kávés történet már nem éri el a célját. Tehát látjuk azt, hogy önmagában a só nem ér semmit. Ha valaki sóként megjelenik ebbe a világba, és csak az hangoztatja magán, hogy én hívő ember vagyok, én Isten gyermeke vagyok, Isten szelleme bennem lakik, de nincsen hatásfoka, tehát nem kerül bele a levesbe, nem kerül bele az ételbe, akkor nem fog fűszerezni, nem fog tartósítani, nem állítja meg azt a romlást, ami ebben a világban van. És múltkor kifejtettem, amikor a sóról tanítottam, hogy a holtengeri só és ott úgy képzik, hogy kimerik a tengerből az iszapot, és vagy elkülönítenek egy gödröt, és megvárják, míg a víz kipárolog, elillan onnan, és hátra marad a só. És ugye a tetejéről a jó minőségű sót le tudják venni, azt eladják első osztályú tengeri sóként. Aztán jön a második, a harmadik, a sokadik réteg, és így növekednek az osztályok, míg nem elérik azt a réteget, ami már tele van kővel, kavicssal, tele van iszappal, tele van hordalékkal, esetleg szeméttel, nem jó az már semmire, tehát kidobják a szemétre, kidobják az útra. Arra sem jó, hogy egy lyukat betömjenek vele, mert az ókorban az utcára dobáltak mindenféle szemetet, az ürüléket oda tették ki az emberek, ezért is volt sok halálozás, mert tele volt az utca szeméttel. Az Úr Jézus ezt a példát hozza Izraelben, akik jól ismerték a tengeri sónak az előállítási metódusát, módszerét, technológiáját, és tudták, hogy a legrosszabb minőségi sót nem tudják értékesíteni. Azt kidobják, a szemétre dobják. És Jézus figyelmezteti a tanítványokat, hogy ti sók vagytok, nektek a levesben a helyetek, nektek a, hát nem a szalonnál, mert zsidók voltak, de máshol kell konzerválni nektek, ez a funkciótok. De ha nem töltitek be ezt a funkciót, akkor arra a sorsa jutottok, mint az ízetlenné vált só, amit kidobnak a szemétbe. Aztán hoz egy másik példát, ugyanezt a témát erősíti, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem mi vagyunk Jézus. Egy másik igét ide véve, hogy Jézus a világ világossága. Nem mi vagyunk a kis Jézus, nem mi vagyunk a kis Isten, hanem bennünk lakik az Isten, és az Istennek a világossága kiragyog a mi életünkből, kiragyog a mi beszédünkből, a viselkedésünkből, látszik a gondolkodásunkban. És ezért mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Itt a világ ugye az emberekre vonatkozik, a nem hívő emberek sokaságára vonatkozik, de nektek ki kell tűnni a világi emberek közül. Na most Pál azt mondja, hogy azok hivattak el elsősorban, akik a világ szemében szegények, meg nem bölcsek, meg nem hatalmasok, hogy az Isten dicsősége rajtuk megmutatkozzék, de azt gondolom, hogy nekünk nem biztos, hogy a tudományban, vagy a szakmaiságban kell éllovasnak lenni, de bár nem baj, hogyha egy hívő ember jó szakember, nem baj, hogyha egy hívő ember tudományokban sikereket ér el, nem baj, hogyha egy hívő ember a gazdaságban jól forgolódik, és jó pénzügyi, gazdasági szakemberként, vagy valamilyen vezetői területen helyezkedik el. De nekünk nem ebben kell kitűnni elsősorban, hanem egy örökké való dologban. Nekünk nem azt kell mondatni, hogy nézd, én hívő vagyok, ezért vagyok jó szakember, és a nem hívő kollégától vagy beosztottól elvárom ugyanazt a színvonalat. Mert sokan nem azért dolgoznak, mert az Istent akarják megdicsőíteni, hanem jól akarnak szerepelni a vezetőség előtt, a főnökség előtt, nem akarják, hogy őket kirúgják, nem ezért teljesítenek. Vannak fények, amik elcsalják az embereket. Bécsben jártam egyszer egy, hát ilyen piros lámpás negyedben, nem tudom másképp fogalmazni, egy baptista konferencián vettem részt, és úgy egész nap előadások voltak, angolul mentek ezek az előadások, és hát estére elfáradtam. És mondtam, én elmegyek egyet sétálni, mielőtt lefekszem, és hát mondom, erre van a belváros, ezt már láttuk délben, ez volt egy ilyen kis városnézés, hát mondom, akkor elmegyek abba az irányba, mert szemben van az állomás, onnan jöttem, mert vonattal érkeztem, és ilyen furcsa kirakatok voltak, nagyon alulöltözött hölgyek táncoltak ott, meg az utcán is álltak nők, meg férfiak is, és úgy rájöttem, hogy én eléggé rossz helyre keveredtem. Ott is voltak fények, ott is volt világosság, de ezek olyan világító eszközök voltak, olyan fények voltak, amire azt mondjuk, hogy a bűn barlangjába hívják a bűnözni vágyó férfiakat, asszonyokat, embereket. Ki is keveredtem onnan minél hamarabb, mert féltem is ott, mert voltak ott érdekes jelenségek is. Azt akarom mondani, hogy nekünk olyan világosságnak kell lenni, ami nem a rosszra csábítja az embereket, hanem a jóra. Elmész egy plázába, egy bevásárlóközpontba, ott is vannak fények. Meg van világítva a pogácsa, az a ruha, minden, amit értékesíteni akarnak, hogy vonzó legyen, hogy kívánatos legyen, hogy az ember elköltse, megvegye azt. Akik Budapesten járnak, azok tudják, hogy ha jössz ki a metróból, akkor vannak olyan finom illatok, hogy mire felérsz a metrón, azt mondod, hogy hát nagyon sietek, de csak van 2 percem, hogy vegyek egy fornetit, vagy a princesszől egy kis péksüteményt, mert az az egy-két perc, míg a deákról felérsz a felszínre, az ember megbolondul. Nyomják be az illatot az aluljáróba tudatosan, jó sok vaníliacukorral meghintve, hogy mire felérsz, azt mondta, hogy hát bár most jövök reggeliből, ettem, kávéztam, köszi, jól vagyok, de elköltesz pár száz forintot süteményre. Krisztus jó illatát, Krisztus fényét kell nekünk árasztani. És az a megtérése, az Istenhez hívja az embereket, rámutat a bűnre, de ugyanakkor mutat a keresztre, hogy én azért nem vagyok már bűnös, azért látsz te engem szentnek, azért érzel engem illatosnak, és nem romlandónak, nem büdösnek, mert Krisztus illata, Krisztus fénye van bennem. És én akarok úgy illatozni, úgy világítani a te életedre, hogy megmutassam az utat az Isten fiához. És a harmadik kép, amit használ az Úr Jézus, a hegyen épült város, ami már jó messziről látszik, és a katasztrófák elől oda lehet menekülni, az árvíz elől, az ellenség elől. Olvasunk régi történeteket, hogy voltak emberek, akik nem akartak a királyuknak behódolni, ezért a városon, a táboron kívül vertek tanyát, és ott éltek, de amikor jött a török, akkor bekérezkedtek a várakba, hogy most már fizetünk adót, most már szolgálunk neked, most már együtt működünk veled, mert nem akarunk nomádként tovább élni a várfalon kívül, mert jön az ellenség, jön a gonosz ellenség, és ledarál bennünket. Vannak emberek, akiket a só vagy a világosság nem hat meg. Pedig a só egy kellemes dolog, az ételben főleg. A világosság egy jó dolog, az ember nem bukik el, látja, hogy hol vannak a dolgok. Világosság jó dolog, főleg, hogyha a nap világosságát élezzük, mert barnulunk tőle, feltöltődünk D-vitaminnal, úgy örömöt ad, békességet ad, értsétek jól, energiákat ad, hogy nem egy borús napon kell járnunk, hanem szép napsütötte napon lehet dolgozni, lehet pihenni, lehet a családdal kikapcsolódni. De van, akinek nem elég az Istennek a pozitív hívása. Kell az Istennek a nyomása, de Isten mutatja a menekülési útvonalat. Ott van a hegyen épült város. Van, aki akkor megy be a gyülekezetbe, amikor már jön az ellenség. Amikor azt mondja, most már hívő leszek, mert látom, hogy a halál, a nagykaszás közel van. Látom, hogy az ellenség közel van, és ha nem térek meg, nem megyek az Isten városába, nem megyek be a gyülekezetbe, nem adom át az életemet, menthetetlenül elveszek. Van-e olyan gyülekezet, ahova lehet menekülni? Van-e olyan közösség, aki elérhető, bár nehéz oda eljutni, mert keskeny az út, és szoros az a kapu továbbra is, és ez maradjon is így. Ne adjuk olcsón az evangéliumot, ne adjuk ingyen a kegyelmet, mert Jézus meghalt, Jézus megfizette az árat a kegyelemért. Számomra ingyen van, de mondjuk el, hogy Jézus az életét adta ezért. És hívjuk az embereket őszinte bűnbánatra, őszinte megtérésre, merve arról beszélni, hogy én is olyan vagyok, mint te. És ahogy Péter apostol mondja, az 1 Péter az első levelében, azt hiszem az 5. részben, hogy az igaz is alig menekül meg. Az igaz, a nem igaztól abban különbözik, hogy az igaz embert Isten igazította meg. Isten kegyelme az, ami megszabadította őt a bűneiből. Legyünk hegyen épült város. Legyünk egy olyan közösség, ami már messziről látszik, hogy akarunk oda menekülni. Vannak emberek, akiket, mondom, a sós étel finom illata nem hatja meg. Vannak emberek, akik a szép, jó dolgokat értékesítő kirakat nem hat meg. Vagy nem érdekli a fény, nem érdekli a világosság. Azt mondja, jó nekem itt a fél homályban, jó nekem a sötétben. Van egy ismerősöm, 15 éve leszakadt neki a redőn. Sötét van nála otthon. És mondtam neki, miután 10 évvel a redőny leszakadása után jártam ott, tudom, mert miattam szakadt le, vendégségben voltam, és hát én húztam volna fel a redőnyt, és elszakadt, hát rossz volt már a gurni. És 10 évvel később jártam megint abba a házba, és csodálkoztam, hogy le van húzva a redőny, mert már nappal volt, és égett bent a lámpa. Mondom, nem húzzuk fel ezt a redőnyt? Azt mondja, hát tudod, hát te szakítottad le. De ez egy olyan ember, akinek milliós bevételei vannak, tehát nem azért nem javítottam, hogy nem volt rá 7000 forint, hogy a szakembert kihívjon. Tehát egy gazdag emberről van szó, és én megdöbbentem, hogy te itt élsz a sötétben. hanem tele van a házad ablakokkal, és neked le van szakadva ez a redőny, ami a fő ablak, ami a fő fényforrás lenne a nappaliba, az étkeződbe. És azt mondta, hogy nem akarom, hogy a fény bejöjjön. Azóta eltelt még 5 év, mindig így van neki a redőny a lakásában. Furcsa ez számomra. Vannak emberek, akik látják az Isten világosságát. Látják az Isten világosságát, látják te benned, látják a másikba, vagy nézik a tévét, hallgatják a rádiót, vagy éppen internetes közvetítést hallgatnak, de azt mondják, hogy nem kell ez a fény, nem kell, hogy bejön a szívembe, az életembe. Jó, nekem így a leszakadt redőny. Nem kell nekem az a világosság. Tudom, hogy kint fény van, és ingyen energia lenne, hogy besüssön a szobámba, és nem kéne a lámpát égetni fényes nappal, de nem foglalkozok ezzel. De amikor jön az ellenség, és felnéz a hegyre, hogy hova lehet menekülni, akkor legyen olyan gyülekezet, legyen olyan ember, ahova el lehet menni, és meg lehet térni. Isten mire használja a mi Biblia tudásunkat? Isten mire használja a mi kegyelmi ajándékainkat? Én azt gondolom, hogy arra, amire engedjük neki. Jártál már úgy, hogy sorszad volna az ételt, és nem jött ki? Mondok egy jó tippet, ne gőz fölött sózzál, és akkor nem fog becsomósodni a sótartóba a fűszer. De jártál már úgy, hogy felkapcsoltad volna a lámpát, és nem ment a fény? Kiégett az izzó, vagy lecsapott a relé? Jártál már úgy, hogy el akartál menni valahova segítséget kérni, és zárva volt az ajtó, vagy nem volt már ott az a segítséget adó lehetőség? Hogy látnak minket a körülöttünk élő emberek? A világi emberek? Mint az a só, ami beragadt a tartóba? Vagy az a lámpa, ami nem működik, az az elemlámpa, ami lemerült, és hát valami halvány fénye van, de már az utca végéig nem tudna elvilágítani? Vagy olyan hegyen épült város vagyunk, ami már múzeum, el lehet menni Sirokra megnézni a várat, csak hogyha jönne az ukrán hadsereg az oroszokkal, akkor ne oda menjünk menekülni, mert biztos, hogy nem a legjobb óvóhely manapság. Régen biztos jó volt, ma nem a legjobb hely lenne. Mik vagyunk, testvérek? Múzeumok vagyunk, beragadt sótartók vagyunk, nem működő lámpák vagyunk, vagy mind a három igaz ránk. Tudunk fűszerezni, mert Isten beszéde gazdagon bennünk lakik. Tudunk világítani, Isten bölcsessége ott van a szívünkbe, és az ő igényére, az ő szellemére hallgatva, tudunk tanácsolni, segíteni embereket a megtérésre. Az Istenhez vezető útra el tudjuk őket vezetni. Vagy hegyen épült város vagyunk, ahova lehet jönni, és meg lehet menekülni. Azt mondja Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Néha azt érzem a gyülekezetben, hogy rengeteg kiváló tehetséges ember van. Vannak ide jár 10 éve, 20 éve, 30 éve, 40 éve, de ha arról van szó, hogy testvér, te vagy a só, te meg a világosság, te meg leszel a hegyen épült város, akkor azt a választ kapja a pásztor, a vezető, hogy hát én nem vagyok olyan jó só, nézd itt mellettem a jórozott sót, na az már só. Vagy nézzek mellettem a másik lámpát, na az jobban világít. Vagy nézd a másik hegyen épült várost. Én azt gondolom, hogy bajban lenne a házi asszony, hogyha a fűszerek mutogatnának egymásra, hogy engem a másikat tett bele a borjúpörköltbe. Vagy felkapcsolnád a lámpát, és a WC-be kapcsolódna fel. Pedig a nappaliba akarsz újságot olvasni. Vagy elmész pisilni, és akkor égne a konyhába a lámpa. Aztán meg lehet takarítani majd, hogyha lesz ott fény, ugye? Vagy Istent engedjük, hogy használjon bennünket ott, ahol ő akar minket használni. Sót az ételbe, fényt a sötét szobába, és hegyen épült várost egy biztonságos helyre, ahova az embereket lehet fogadni, hogy megmeneküljenek. Testvér, nem te vagy az, akikre az embereknek szüksége van. Nekik Jézusra van szükségük. De te vagy az, aki mutatod az utat Jézushoz. Te vagy az, aki Jézus hangja vagy, magyar hangja vagy. Te vagy az, aki Jézusként megjelent az emberek életébe, és szólsz hozzájuk, konzerválva a jót bennük. Amikor megtértél és újjászülettél, akkor volt benned álhatatosság? Volt benned egy olyan napi rutin, hogy egy hívő ember hogyan gondolkodik? Fel kell hálát, hogy Uram, jó, hogy élhet. Jó, hogy nem haltam meg álmodban. Uram, jó, hogy új napra vírasztottál engem. Mi az én dolgom ma? Mi az én feladatom? Mi az én szolgálatom mára? Uram, látod, most sok munkám van mára kitűzve. Rengeteg dolgot el kell végezzek a munkahelyemen, utána otthon a családban. Adjál nekem ehhez erőt. Egy friss hívő nem tudja ezeket, hogyan kell csinálni. Csak bukdácsol. De van egy erősebb hívő, egy idősebb hívő, és konzerválja benne az információkat. Segít neki az állhatatosságot megtanulni. Vagy ott van valaki, aki nehezen állít össze az életébe bármit is, és már csak egy pici kell hozzá, csipetni só. És azt mondod, hogy testvér, ez már 99%-os. Most már csak hidd el, hogy jó, amit csinálsz. És bátorítod őt. Legyünk sók testvérek más emberek életébe is. Vagy ott van a világosság, vannak emberek, és valami bibliórán beszéltem erről, a pszichológia ismeri a Johari ablakot, ami négy dimenzióra, négy területre osztja az emberi lelket, az emberi értelmet, és van egy olyan része, ami arról szól, hogy én nem látom magamat, de a körülöttem levők látják az énemnek, az egómnak azt a területét. És tudnak szólni, te Dani, tehát ebbe te ezt meg ezt el szoktad véteni, szeretnénk neked segíteni, mert te nem látod, de gáz, amit csinálsz, rossz, amit csinálsz. Kérlek, változz ebből, segítünk neked ebbe változni. Legyünk fény, hogy besüssön az életünk, a bizonyságunk a másik ember életébe, amit ő maga nem lát, és döbbenjen rá az Isten fényén keresztül, hogy azon a területen neki megújulása, megtörése van szüksége. Ugyanígy fordítva mi is tudjuk fogadni mások intését, bátorítását. És a harmadik terület, a hegyen épült város. Én azt gondolom, hogy városban azért lakik sok ember, mert jó az a hely, jó oda tartozni. Jó abban a városban vállalkozni, jó abban a városban munkát vállalni, jó abban a városban lakást, házat venni, jó abban a városban gyermekeket iskolába, óvodába, vagy később egyetemre járatni, jó ott kikapcsolódni, szórakozni, kultúrát művelni, azért város a város, mert ezek mind megvannak benne. De kérdezem én, a városi ember olyan, mint egy falusi? Mire gondolok? A falusi ember, azt figyeltem meg itt a körzetben, szinte minden közület. Tud vetni, aratni, szántani, gyümölcsel, zöldséggel, talán még jószággal is foglalkoznak, és ha végignéz a falun, mindenkiért, mindenhez, mindenkinek ugyanaz a repertoár megvan, és ha bemész egy falusi boltba, nem biztos, hogy megkapod azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, mert nem mindenki megtermeli magának. Nem ötünk egyszer nyaralni Székelyföldre, 10 évvel ezelőtt volt ez, és tejet akartunk venni a boltba. Bementünk a boltba, hogy kérjük 5 liter tejet, ránéz a boltos, tejet. Hát maguknak nincs tejet. Hát mi turisták vagyunk, hát Debrecenből nem hoztunk Székelyföldre a tejet. Ja, az más. Na, elmondom, hogy Isten bácsi hol lakik, mondjátok, hogy Józsi küldött engem a boltos, majd maga, nevizi Józsi, ad nekünk egy tejet. És így is volt, elmentünk a címre, mondtuk, hogy a küldött, kaptunk tejet, és nem tudtuk bírni, csak boltban te. Elfogyott volna, hogy nem árulom, azt mondja, hát mindenkinek van tehele, nem lenne rendel, mi is tejet árulni, senki nem lenne tejet a boltosnak. A városi ember a falusival ellentétben nem rendelkezik mindennel, amivel egy falusi ember általában rendelkezik. Specializálódunk, vagy éppen semmihez nem értünk, ezért élünk városon. És szükségünk van egymásra. Szükségünk van a élelmiszerboltra, de szükségünk van a cipészre, szükségünk van a mozira, szükségünk van a színházra, szükségünk van a piacra, szükségünk van a másik szolgáltatásra, mert mi ezeket nem bírjuk, hanem meg kell vásárolni. És a gyülekezet is egy ilyen hely, mint egy város, hogy nem ért mindenki mindenhez hála az Úrnak, bár néha úgy tűnik, hogy úgy teszek, úgy tesznek a testvérek, hogy mindenki ért mindenhez, amikor júli óra van, amikor meg szolgálati óra van, akkor meg húzogatunk a másikra. Lehet, hogy erős, amiket mondok, de azt gondolom, hogy Isten igéje fel akar minket rázni, arra nézve, hogy merjünk szolgálni, merjünk az lenni, amire az Isten bennünket teremtett és elhívott. Zárásképpen egy igét szeretnék olvasni, a 2. Péter 1-ből, azt mondja, hogy Isten beszéde, Péter apostol által. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertünk őt, aki
saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyeknek drágák, sőt a legnagyobbak. Hogy általunk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okozott rá. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Amen. Legyen ez így.